mint 6%-kal nőttek a reálbérek egy év alatt, a fogyasztás és a gazdaság is tovább bővülhet. Vízum nélkül utazhatnak a jövőben a magyarok Törökországba, erről állapodott meg Orbán Viktor és török kollégája. 100 eurót fizetett az 1 millió dolláros Picassoért, 25 éves amerikai férfi nyert a jótékonyság járverésen. Jó napot kívánok! 7,2%-kal voltak magasabbak a nettó keresetek idén októberben, mint tavaly. A bruttó fizetések 5,7%-kal emelkedtek. A rekord alacsony 0,9%-os októberi inflációval számolva, így a reálbérek több mint 6%-kal nőttek egy év alatt. A KSH adatai szerint a bruttó átlagbér 229.944 forint volt. A legjobban továbbra is a pénzügyi biztosítási szektorban dolgozók keresnek, átlagosan több mint havi 468 ezer forintot. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a legkevesebb a fizetés, nagyjából 167 ezer forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a folyamatos reálbéremelkedés megfelel a kormány célkitűzéseinek, és tovább segíti a lakossági fogyasztás növelését, ezáltal a gazdaság bővülését. Azt is írják, a korábban megjelent várakozásokon felüli ipari és építőipari adatokat látva, elérhetőnek tűnik a kormány célja, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára álljon. Jelentősen javított korábbi inflációs előrejelzésén a Nemzeti Bank. 2014-re a korábbi 2,4 helyett csak 1,3%-os inflációt várnak. Virág Barnabás, a jegybank vezető elemzője úgy fogalmazott, historikusan csökken az infláció és a folyamat trendszerű, mert másfél éve fokozatosan csökken a pénzromlás üteme. Az MNB szakértői a korábbinál kedvezőbb előrejelzést. Például a februártól érvényes ingyenes készpénzfelvétellel, a készülő újabb rezsicsökkentéssel és a BKV árak mérséklésével indokolták. A várt 1,3%-os inflációnál nagyobb mértékben emelkednek jövőre a nyugdíjak és a minimálbér is, így tovább emelkedhet ezek vásárlóértéke. A bankok és az ügyfelek megegyezése vagy a jogszabályok megváltoztatása jelenthet megoldást a devizahiteles ügyben. Erről beszélt szerdán Darák Péter, a kúria elnöke. A testület hétfőn kimondta, érvényesek a devizahitelszerződések és az árfolyamváltozás terheit az adósok viselik. Kedden az országgyűlés egy olyan törvénymódosítást fogadott el, amely szerint a devizahitelek törlesztésénél kötelező figyelembe venni a Nemzeti Bank középárfolyamát. Ez részben kezelheti az árfolyamrés problémáját, és egy átlagos hitel esetén is több ezer forinttal csökkentheti a havi részleteket.
Nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, nem uzsorás szerződés.
A kúria polgári kollégiumának vezetője ezt még hétfőn mondta, amikor a legfőbb bírói fórum úgy döntött, érvényesek a devizahitelszerződések, és az árfolyamváltozás terheit az adósok viselik.
A bíróságok nem léphetnek ki a jogállami jogi keretekből.
Darák Péter, a kúria elnöke szerdán azt mondta, a testület mindent megtett, amit megtehetett a bajba jutott devizadósokért. A teljes problémát azonban szerinte a bíróságok nem tudják megoldani.
Nem lehet egy bizonyos speciális problémakör miatt általános jogi fogalmakat átértelmezni. Ezért az a véleményem, hogy ezeknek a súlyos társadalmi és gazdasági problémáknak az átfogó kezeléséhez a bíróságok nem rendelkeznek eszközzel.
Darák Péter szerint előrelépés jelenthet, ha a bankok megegyeznek az adósokkal, vagy a politika megváltoztatja a jogszabályokat. Az országgyűlés például kedden fogadta el az új hitelintézeti törvényt, amely a deviza alapú jelzálog hitel szerződésekre kötelezővé teszi a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamának alkalmazását. Korábban több adós is amiatt indított pert, mert a bankok saját eladási árfolyamon folyósították a hiteleket, és az adósok számára kedvezőtlen vételi árfolyamon számították ki a törlesztő részleteket. Az árfolyamrés miatt évek alatt akár több százezer forint plusz költséget is ki kellett fizetniük a devizaadósoknak. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy a megkötött hitelszerződések nem tudták kezelni ezt a problémát.
ezzel a fogyasztóvédelmi bejelentések alapján nagyon sokszor a bankok vissza is éltek. Most arra nyílik lehetőség, vagy azt kívánjuk stabilizálni, hogy ez a fajta visszaélés ez ne történjen meg a rendszerben.
A Híradó által megkérdezett szakértő szerint a jegybanki középárfolyam alkalmazása jelentős könnyítéseket hozhat a devizahitelesek számára. Egy átlagos nagyságú hitelre rendelkező család esetében ez több ezer forint lehet havonta. A nagyobb hiteleknél még ennél is több.
A most elfogadott módosítás alapján MNB középárfolyamon számítva a devizahiteltörlesztéseket jelentősen csökkennek a hiteltörlesztések. Egyes törlesztések esetében több tízezer forinttal is, mert az MNB középárfolyama jelentősen alacsonyabb, mint a bank saját vételi árfolyama.
A kormány továbbra is azt tekinti fő céljának, hogy a deviza alapú jelzáloghiteleket kivezessék a rendszerből.
Törökország megszünteti a vízumkötelezettséget a magyar állampolgárokkal szemben, Magyarország pedig vízumkönnyítést vezet be a török sportolók, művészek és üzletemberek számára. Erről állapodott meg szerdán Orbán Viktor magyar és Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnök Ankarában. Orbán Viktor gazdasági nagyhatalomnak nevezte Törökországot, és arról is beszélt, hogy a most megkötött török-magyar stratégiai megállapodás a kormány keleti nyitás politikájának méltó megkoronázása.
Stratégiai együttműködési tanács irányítja mostantól a magyar-török gazdasági kapcsolatokat. Erről írt alá megállapodást Orbán Viktor magyar és Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, Törökország gazdasági nagyhatalom lett az elmúlt évtizedben, ezért rendkívül inspiráló példa Magyarország számára. A Törökországgal kötött megállapodás pedig hazánk keleti nyitás stratégiájának méltó befejezése.
Azt gondolom, hogy a tőlünk keletre elhelyezkedő államok közül, amelyek a világpolitikában és világgazdaságban jelentős szerepet játszanak, kivétel nélkül sikerült a magyar politikai és gazdasági pozíciókat jelentősen javítani.
Recep Tayyip Erdoğan bejelentette, hogy Törökország megszünteti a vízumkötelezettséget a magyar állampolgárokkal szemben. Magyarország ezt az uniós vízumszabályok miatt nem tudja teljes mértékben viszonozni, de a lehető legnagyobb vízumkönnyítést vezeti be a török művészek, sportolók és üzletemberek számára. A magyar miniszterelnök azt mondta, Brüsszelnek már az uniós csatlakozás előtt meg kellene adnia a vízummentes beutazás lehetőségét a török állampolgároknak, ezzel is elismerve az ország gazdasági sikereit.
A magyar gazdaságot a pénzpiacokról finanszírozzuk, az államadósságot csökkentjük, a költségvetés kontroll alatt van.
Az ankarai török-magyar üzletember fórumon Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország ma már egészen más ország, mint 4 évvel ezelőtt, amikor a kockázati besorolása a nemzetközi pénzpiacokon rosszabb volt, mint Görögországé.
Bevezettük Európa egyik legkedvezőbb társasági adórendszerét, vagyis megalkottuk azokat a jogszabályokat, amely lehetővé teszi a külföldi befektetők, például önök törökök is, bátran jöjjenek Magyarországra üzletet csinálni. Ennek meg is lett az eredménye, mert sikerült egyetlen év alatt megháromszorozni a Magyarországra érkező befektetéseket.
Az üzleti fórum előtt Orbán Viktor Ankarában lerótta tiszteletét Mustafa Kemal Atatürk, a török köztársaság alapítójának síremlékénél is.
52,8 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból finanszírozott támogatáshoz jutnak ezen a héten a gazdák, jelentette be az agrárgazdaságért felelős államtitkár Cserván György elmondta. Ez főként a terület alapú támogatások részletfizetését, az agrár környezetgazdálkodási, illetve a kedvezőtlen területek támogatásának kifizetését jelenti. Emellett nagyobb összeghez jutnak az állattartók is, ugyanis a tej, illetve a baromfi támogatások utalása is megtörtént.
Az 51. héten több mint 50 milliárd támogatást tudtunk kifizetni, megközelítőleg egy 60-65 jogcímen. Ez körülbelül 35 ezer gazdálkodót érintett.
Megállapodtak az uniós pénzügyminiszterek az egységes bankszanálási mechanizmusról tegnap este. A művelet, ami az Európai Bankunió egyik pillére, a jövőben segít megakadályozni, hogy közpénzeket kelljen költeni a felelőtlenül gazdálkodó bankok megmentésére. A folyamat szigorú feltételek között zajlik majd, amelyben a bankoknak pénzalapot kell létrehozniuk. A nemzeti alapokat 10 év alatt európai szinten egyesítik. A bankszanálási mechanizmus egyelőre csak az eurózóna tagjaira nézve lesz kötelező, de bárki csatlakozhat hozzá. Brüsszelben uniós csúcstalálkozó is lesz, ott van Baracka Eszter és szervusz, mi van ma napirenden?
Jó napot kívánok! Ma a megszokottnál korábban kezdenek az állam és kormányfők, mert nagyon sok a feladat. Jövőre lejár az Európai Parlament mandátuma, és ezért igyekeznek, amit csak lehet, nyitott kérdéseket lezárni. Ma délután védelempolitikával kezdenek, azután a vacsora során az eurózóna gazdasági reformjáról tárgyalnak. Ezen a téren nagyon sok változás történt az elmúlt években, de sokan mégis úgy gondolják, hogy még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a mostanihoz hasonló válságokat időben és hatékonyan ki lehessen védeni. A holnapi nap főként a külpolitikájé, benne Szíria, a Közép-Afrikai Köztársaság, és ami nekünk talán a legizgalmasabb, Ukrajna, ezzel kapcsolatban állásfoglalás várható. A csúcs idején egyébként tüntetések zajlanak Brüsszelben, európai szakszervezeti tömörülések mára időzítettek tiltakozó megmozdulásokat, és már megérkeztek a városba a gazdák is, ők elsősorban a megszorítások ellen tiltakoznak, 5 ponton zárták le a várost, és lényegében blokkád alá vették az európai negyedet.
Eszter, köszönjük szépen! Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése a rendszerváltozás utáni Magyarország legnagyobb haderőfejlesztési vállalkozása volt. Ezt mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki szerint ehhez hasonló képességnövekedés az elmúlt 20 évben nem volt a magyar honvédségnél. Az önkéntes tartalékosok összlétszáma már meghaladja az 5000 főt. Hende Csaba azonban azt szeretné, ha jövő év végére elérnék a maximális 8000 fős keretet. A honvédelmi miniszter hozzátette, az új rendszer első nagy erőpróbája a Dunai árvíz elleni védekezés volt, amelyben több mint 1400 önkéntes tartalékos vett részt.
Az árvízi munkákban résztvevők becsületet szereztek a tartalékos honvédségnek. Megmutatták, hogy a honvédség átalakítása nyomán az új rendszer kiépült és kiválóan működik. Megmutatták azt is, hogy a tartalékos rendszer elkötelezett, a hazájukért tenni akaró és küzdeni tudó emberek, katonák, bajtársi közössége.
92 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalnak november óta. Leggyakrabban lejárt szavatossággal, higiéniai problémákkal és jelölési hibákkal találkoztak az ellenőrök. A hivatal most az ünnepek előtt az egész ország területén fokozott ellenőrzést tart.
Hát déli gyümölcsök jöttek, ilyen vapolyafélék, meg hozott egy csomó mindent, de előkeresem akkor, jó?
Keresem.
Ennél a zöldségesnél mindent rendben talált az élelmiszer ellenőr. Nem sokkal korábban egy másik árusnál viszont több problémával is találkozott. Fonnyat volt az uborka, ráadásul nem írták ki megfelelően, hogy honnan érkezett a termék.
Azt kell nézni, hogy egyértelműen jelölik-e, hogy honnan származik az áru. Ne legyenek a fogyasztók becsapva, hogy ez magyar gyümölcs vagy külföldi, ez egyértelműen jelölik.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal november óta majdnem 4000 helyen ellenőrzött. Ez alatt a szabálytalanságok miatt összesen 92 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból. Legtöbbször romlott vagy már lejárt szavatosságú termékeket, joghurtokat, vajat, de még penészes kenyeret is találtak. De volt olyan is, hogy rákkeltő anyag volt egy kakaószállítmányban.
16 tonna kakaópor került be Kínából Magyarországra, ami a vizsgálatok alapján egy bizonyos kémiai anyagot tartalmazott, ami tiltott anyag, és határérték feletti mennyiségben nem megengedhető az élelmiszerekben. Ennek a tételnek a teljes mennyiségét elkoboztuk, mielőtt egy gramot is felhasználhattak volna belőle.
Az ünnepek előtt mindenhol fokozottan ellenőriznek, de a vevők is egyre tudatosabbak.
Ráírják, hogy mikor jár le a szavatossága, azt megnézem, meg a színét is megnézem, meg a gyártócéget, hogy ki csinálta, mert nem mindenkitől veszek ám.
A téli ellenőrzésen eddig 18 millió forint bírságot szabott ki a hatóság. Az akciót az ünnepek alatt is folytatják.
Egy ember meghalt, egy pedig megsérült, amikor tűzütött ki egy háromszintes fehér gyarmati társasházban este. A lángok az egyik első emeleti lakásban csaptak fel. Bár a több mint 10 tűzoltó percek alatt megfékezte a tüzet, az ott lakó nő életét már nem tudták megmenteni. Az ideiglenesen kitelepített lakók azóta visszatérhettek otthonaikba. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. 100 eurós sorsjeggyel nyert Picasso képet egy fiatal amerikai férfi. A mester 1914-ből származó Cilinderes férfi című alkotását egy francia aukciós házban sorsolták ki. A jótékonysági sorsoláson eladott jegyekből befolyt összeget a libanoni polgárháborúban súlyos károkat szenvedett ősi libanoni város Türosz helyreállítására költik.
A legnagyobb óvatossággal emelik helyére a francia aukciós ház munkatársai Pablo Picasso Cilinderes férfi című alkotását. A képet 1914-ben készítette a mester kubista korszakában. Az 1 millió dollárt, átszámítva mintegy 220 millió forintot érő festményt szerda este jótékony célból kisorsolták. A sorsjegyeket, amelyek számát összesen 50 ezer, személyenként pedig 50 darabban korlátozták, egyenként 100 euróért lehetett megvásárolni az interneten. A játékosok a helyszínen és online is követhették a számhúzást. A híres alkotást végül egy fiatal férfi nyerte. A szerencsés nyertes amerikai és 25 éves, nagyon fiatal. Nem tudom, mennyire fog megváltozni az élete attól, hogy mostantól egy valódi Picasso képet tehet ki a falára, mondta az esemény egyik szervezője. A sorsolást Pablo Picasso unokája is végigkövette. Picasso alkotást a világon először bocsájtanak ilyen sorsolásra. Nagyapám sok mindenben úttörő volt. Ha élne, biztosan el lenne ragadtatva, hogy részese lehet egy ilyen jó dolognak, mondta Olivier Picasso. A sorsjegyek eladásából befolyt mintegy 1,5 milliárd forintból az UNESCO világörökségi listáján szereplő ősi libanoni város Türosz régészeti helyreállítását támogatja a város megmentésére létrejött szövetség, amelynek a tulajdona volt eddig maga a festmény is.
Ferenc pápa is a magasba emelhette kedvenc futballklubjának, az argentin San Lorenzónak a bajnoki serlegét tegnap a Vatikánban, a katolikus egyház fő szokásos audienciájának végén a Szent Péter bazilikánál találkozott az egyesület tagjaival. A játékosok átadták neki bajnoki trófeájuk másolatát és egy mezt is ajándékoztak. A gyermekkora óta Santo Drucker Ferenc pápa egyenként gratulált a csapattagjainak, akik a 12. bajnoki címüket nyerték vasárnap. Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Összkomfortos babaházak a Design Centerben.
Nem röhög.
Dobd el ilyenkor, nincs időjelre.
Lázár sépharca a dírópulykával.
Még mozogsz?
Ez az olyan volt!
Én nem vagyok egy olyan ijedős.
Szulák Andrea.
Engem a fél ország ismer és szeret, mégpedig az országnak a jobbik fele a gyerek.
Csukás István. A Gimes együttes. Fábri. Ma 20 óra 20-kor a Híradó után.
Na, akkor várjon, ráhúzok egyet.
Diszkókókókkal is kívül.
Nehéz napjait, könnyű zenéje.
December 20-ától M3, a Retro csatorna, az érték, érték marad.
Óriási meglepetésre Pintér Attila lett az új szövetségi kapitány, jó napot kívánok! A magyar labdarúgó válogatott szakvezetőjét ma mutatták be Telkiben.
A külföldi jelöltek sok időt kértek a csapatépítésre, de a magyar válogatott már a szeptemberben kezdődő selejtezőkön eredményesen akar szerepelni. Ezért esett a választás Pintér Attilára.
Köszönöm a Magyar Labdarúgó Szövetségnek azt, hogy bízik bennem, hogy bízik egy magyar edzőben, és megadja azt a lehetőséget újra, hogy bizonyítsuk be együtt közösen, hogy nem mindig annak azoknak az embereknek kell hinni, akik idejönnek, és lehet, hogy a magyar futball csak ugródeszkának nézik, hiszen mi itthon vagyunk, mi itthon akarunk sikereket elérni, és sikeresek lenni, és mindent el is fogunk érte követni.
nagyon motivált ember, és nagyon tud motiválni. Az egy óriási előny, hogy a összes Magyarországon játszó játékost hétről hétre látta játszani, tehát neki a fejébe a különböző játékosokról konkrét elképzelések vannak, vélemények vannak, és nem csak arról van szó, hogy majd ismerkedik a következő hetekben.
Az 5.-8. helyért nem játszanak helyosztókat a szerbiai női kézilabda VB-n. A magyar csapat játékosai csalódottan értékeltek a kiesést követően.
Kétszeri hosszabbítás után maradt alul Brazíliával szemben a magyar női kézilabda válogatott, amely így nem jutott be a legjobb négy közé, és végül a 8. helyen zárta a világbajnokságot.
Én úgy gondolom, hogy nagyot küzdött a csapat. Nagyon-nagyon jó volt a védekezésünk. Most nem tudok így rögtön a mérkőzés után mit mondani, hogy hol ment el a mérkőzés.
Nem voltak jobbak, úgy érzem, hogy mind a két csapat óriási küzdött, hiszen kétszeres hosszabbítás volt. Igazából én csak gratulálni tudok a csapatnak, mert tényleg küzdöttünk a végsőkig. Sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem, mert megérdemeltük volna.
Örülök, hogy a 8 közé jutottunk. Úgy éreztem, még lesz lendületünk, meg erőnk, koncentrációnk ehhez a meccshez. De elfogytunk fejbe. Nagyon sok hibával játszottunk, nem tudtunk lépni a brazilokkal.
A negyeddöntő legeredményesebb magyar játékosa a 7 gólig jutó Tomori Zsuzsanna volt.
Az első fél időben, talán az első 20 percre emlékszem, hogy nem tudtunk mit csinálni ezzel a nyitottabb falukkal, aztán hála Istennek megtaláltuk a megoldásokat. Itt meg a végén meg már azt mondom, hogy nem tudom, bírói felfogás, helyzetek kiadása.
Nagyon sok apró hibát vétettünk, úgy gondolom, az egész meccs folyamán. De úgy gondolom, hogy a brazil csapat se volt annyira a toppon, hiszen ők is rengeteget hibáztak. Ez most egy ilyen napot sajnos nekik jött ki jobban a lépés, az utolsó 5 perc szendőlt el minden.
A spanyol labdarúgó királykupában a Real Madrid a 3. ligás Olympique de Chatívát fogadta, amely legutóbbi 9 meccsén nem kapott gólt.
Bár az első találkozó meglepetésre nem hozott gólt, nem tűnt valószínűnek, hogy a Santiago Bernabeu stadionban is gólképtelen marad a Real Madrid az egyébként makulátlan védekezésű harmadosztályú ellenféllel szemben. Carlo Ancelotti most sem a legerősebb összeállításban küldte pályára a csapatát, de a 16. percben Iaramendi góljával megszületett a hőnáhított vezető találat. A spanyol utánpótlás válogatott első gólját lőtte madridi mezben, amióta 32 millió euróért leigazolták a Real Sociedadtól. Egy kezezésért megítélt büntetőből aztán Di Maria, ha nagy nehezen is, de betalált. Ezzel fél óra után eldőlt a meccs és a továbbjutás. A Real a Málagát kiejtő Osasunával találkozik a legjobb 16 között.
Az már korábban eldőlt, hogy a Bayern München jutott a klub világbajnokság fináléjába. A másik helyért a brazil Atlético Mineiro és a marokkói Raja Casablanca csapott össze a marokkói Marrakesben.
Ronaldinho és a fehérmezes Atlético Mineiro szurkolói joggal bíztak abban, hogy a csapat érvényesíti technikai fölényét a marokkóiak ellen. Ám az első félidő nem hozott gólt, az 51. percben pedig pontos lövéssel Mussin Yagüra hazaiaknak szerzett vezetést. 12 perccel később úgy tűnt, helyreáll a világrendje, miután Ronaldinho szabadrúgásból egyenlített, ám a hajrában születő újabb két gólt a Casablanca hozta össze. Előbb egy véleményes 11-esből Mutualli szerezte meg újra a vezetést, a lefújás előtt pedig Mabidé volt jókor jó helyen, és a létről kipattanó labdát a kapuba továbbította. Meglepetésre tehát a Casablanca győzött 3-1-re az Atlético Mineiro ellen, és játszhat a szombati döntőben a Bayern München ellen.
Az esti 7:30-as hírek után többek között az év sportolója választással várjuk Önöket. A Sportcsillagok gála estjét egyébként 19 órától a Duna élőben közvetíti. Viszontlátásra!
Kívánok a nézőknek! A Dunántúlon elkezdett vékonyodni, szakadozni a Kárpát-medencét kitöltő felhő és köttakaró, ugyanis nyugat felől egy gyenge frontrendszer közeledik térségünk felé, ez mozgatja meg egy kissé a levegőt, viszont számításaink szerint a front maga, illetve a frontrendszer maga nem vonul át a Kárpát-medence fölött, hanem tőlünk nyugatra megtorpan és szét is esik majd a következő 24 órában, így alapvető változást azért nem okoz az időjárásban, tartós kitisztulás nem valószínű. Délután viszont a Dunántúlon több felé felszakadozhat a felhőzet, esetleg a nap is kisüthet, és megélénkül a délnyugati szél. Ott a hőmérséklet több fokkal fagypont fölé emelkedhet. A középső és keleti ország részben viszont semmi lényeges változás nem valószínű, borongós párás időre kell számítani szitálással, és akár még napközben is, vagy délután is gyenge faggyal. Éjszaka is nyugaton lesz a vékonyabb és szakadozottabb a felhőtakaró, délen viszont sokfelé sűrű köd képződik, az ország többi részén pedig semmi változás nem lesz a nappalihoz képest, a ma délutánihoz képest. Holnap napközben a Dunántúlon általában világosabb időre lehet számítani, sőt, többfelé kisüthet a nap is a megélénkülő délnyugati szélben, de főként a főváros térségében maradhat a borongós párás idő egész nap. A hőmérséklet a napsütés függvényében alakul, délnyugaton akár 7-8 fokot is mérhetünk majd. Az Alföldön, különösen annak déli részén napközben azért föloszlik a köd, és általában fölszakadozik a felhőzet, kellemes idő lesz napközben, viszont az Alföld északi részén és az északi középhegység térségében egész nap megmarad a pára és a felhőtakaró, egész nap fagypont körül alakul a hőmérséklet mindössze. A következő napokban aztán ismét egyre jobban bezáródik felettünk a köd és felhőtakaró, napsütésre egyre kevesebb esély van. Ez a szürke egyhangú időjárás egészen karácsonyig, sőt a karácsonyi ünnepek alatt is kitart. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!